Prédikáció 2011. október 9.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában a 22. fejezetben, az első 14 versben a királyi mennyegző példázatát halljuk. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte a seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, akin nem volt mennyegzői ruha. Így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, Jézus példázata felkavaró. Nagyon hullámzó ez a példázat leírásait Máté evangéliumában. Nehéz is eldöntenünk, hogy milyen akar lenni ez a példázat. Arról akar-e szólni, hogy Isten elfogadó, befogadó, hívja a jókat és a gonoszokat egyaránt, vagy éppen arról van szó, hogy félnünk kéne az ítéletétől, félnünk kéne a haragjától. Befogadásról vagy kirekesztésről szól ez a példázat. Mindenkit hívnak, ugyanakkor külső sötétségről meg fogak csikorgatásáról hallunk. Tele van hullámzó indulatokkal és hullámzó érzésekkel ez a példázat. Nem akar harmonikus lenni. Épp ebben a dinamikájában szólít meg minket ezen a mai vasárnapon. Azokkal az érzésekkel, indulatokkal, vágyakkal, amik bennünk vannak, és tartalmaz azokat a képeket is, amelyeket Istenről alkotunk, és amelyeknek soha nem felel meg, mert mindig más és mindig élő. A mai együttlétünk, a mai igehirdetés is csak egy közelítés. Mit akar ma nekünk mondani ez a példázat? Mit akar mondani rólunk? Mit akar mondani az Istennel való kapcsolatunkról? Ismerjük Jézus szavait, sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. Nagy a vágy bennünk arra, hogy az érzéseinket egymással megosszuk. Nagyon fontos számunkra, hogy meg tudjuk osztani a bánatunkat, a félelmeinket, a szorongásunkat. Nagyon fontos számunkra az is, hogy meg tudjuk osztani egymással az örömünket. És fontos az is, hogy készek legyünk a befogadásra. Hogy tudjak a másikkal együtt sírni, és tudjak a másikkal együtt örülni. Sokszor könnyebbnek tűnik a rossz híreket hallani, hallgatni. Valamiért fogékonyabbak vagyunk rá. A hírműsorok is inkább a rossz híreket hozzák, sem mint a jókat. Ez a példázat az örömet akarja megosztani velünk. A mennyegzői örömet. A legnagyobb örömet, ami egy ember életében történhet. A házasság öröme. A mennyegző öröme, hogy megtaláltam a társamat, hogy megtaláltam a másikat. És ez egy akkora öröm, amire szeretnénk elhívni és meghívni a szeretteinket, a barátainkat, mindenkit, aki fontos a számunkra. A királynak nagy öröme van. A fia mennyegzőjére meg akarja hívni a hivatalosakat, a barátait, vagy akiket úgy gondolt, hogy a barátai. Nekünk is jól esik egy-egy ünnep, családi ünnep, ahol egybe gyűlünk, ahol együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk. És nagyon nagy szomorúság az, hogyha akiket meghívtunk, nem jönnek el. Ha azt kell tapasztalnunk, hogy félreértettük, félreismertük a kapcsolatainkat. Hogy az örömömmel szemben a másik közönyös. Nem érdekli. Ezzel a visszautasítással kapcsolatban, itt Máté evangéliumában Jézus több vádbeszédet is mond. A címzettek az írástudók és a farizeusok. Azok, akiknek nagyon sok mindent kéne tudni Istenről, akiknek kéne tudni az Istenben való örömről, és valahogy mégsem. Mégis újból és újból visszautasítják. Nem csak az Új Szövetségben jelenik meg ez az öröm és ezek a szép és tobzódó képek, hanem hogyha figyeltünk, a Zsoltáros is arról beszél, hogy Isten asztalt terít az ellenségeim szeme láttára. Hogy bort ad, hogy kenyeret ad, hogy ott van a tele asztal. És Ézsaiás is erről beszél, letisztult új borról és zsíros halatokról. Az üdvösség képe az nem egy száraz, szürke és udalmas kép, hanem egy lakodalomnak a képe, a terített asztalnak a képe. A jó ételek, a jó ízek, a jó illatok, a jó beszélgetés, a jó együttlétnek a helye. Ez az üdvösség. És minél színesebb képekkel világítjuk meg, annál értetetlenebb számunkra, hogy miért nem jönnek el a vendégek. Miért nem vonzó számukra ez az egész. Persze jól tudjuk, az örömre nem lehet kényszeríteni senkit. A meghívottaknak szabad döntése, hogy elmennek vagy nem. A kényszer megölné a szeretetet és megölné az örömet. A gazda nagyon sok energiát fektet abba, hogy eljöjjenek a barátai. Csalódik. Az első hívásra nem jön senki. Nyilván számít arra, hogy a meghívottak rokon lelkűek, hogy fél szavakból is értik őt. Hiszen éppen az a jó a hozzánk közel állókban, hogy nem kell mindent elmagyarázni. Hanem akár egy szemvillanásból, egy elejtett szóból, egy gesztusból tudja, hogy miről van szó. Nyilván a gazda is ezt gondolja, amikor kiküldi elsőre a szolgáit, és várja az igenlő választ, de csalódnia kell. Azt gondolom, hogy ha ez velem történik, akkor bizony megsértődök nagyon. És nagyon hosszú idő kellene ahhoz, hogy újból próbálkozzak. Ez a gazda nem sértődik meg. És nem fárad bele. Lehet, hogy még önvizsgálatot is tart, hogy vajon nem voltam elég világos. És újból, második alkalommal is kiküldi a szolgáit. És elmondják, hogy minden kész. A terített asztal már ott van. Fölszolgálták. Már csak arra vár, hogy megjelenjenek ott a szeretett emberek. Érthetetlen. Kétszeren is érthetetlen a történet a számunkra, és mindig az értetlenségében van a lényeg. Miért nem kell az örömünnep, Egyrészt, másrészt miért ilyen hosszú tűrő a gazda? Felsejnek azok a képek, amiben Isten úgy jelenik meg, mint az éjszakában kint várakozó apa, aki várja a másik fiát. Nem a tékozót, aki hazatért, hanem a másik fiát, aki megsértődött. Aki nem tud mit kezdeni az apjának a jóságával. Ez a hívogatás pontosan ugyanilyen. Miért nem mennek? A hivatkozási pont a mindennapi élet. Földem van, gazdálkodok, üzletem van, családi ügyeim vannak, nem tudok menni. Mivel azonosíthatjuk ezt az ünnepet? Mi lehet fontosabb a családi ügyeinknél? Mi lehet fontosabb az üzletnél? Mi lehet fontosabb a mindennapi életnek a menetéért, amiben teljesen bele vagyunk mi is veszve, mi magunk is? Lehetne mondani, hogy hát persze, testvéreim, arról van szó, hogy gyertek az Isten tiszteletre. Meg lehet azt is mondani, hogy olvassátok többet a Bibliátokat. Gondoljatok többet Istenre. De én azt gondolom, hogy ezek megint kényszerű elvárások és parancsok lennének. Ha megint csak arról szólna a dolog, hogy ki kell szakítani a mindennapok elfoglaltságából valamilyen időt úgymond Istenre, akkor ennek nem sok értelme lenne. Megint csak idézzük föl a képet. Egy örömteli vendégségről van szó. Egy örömünnepről van szó. Lehet, hogy arról van szó, hogy nem tudjuk megengedni magunknak ezt az ünnepet. Nem tudjuk igazából megengedni magunknak, hogy elengedjük magunkat egy ünnepen. Hogy csak úgy legyünk egy jó étel mellett, hogy csak úgy beszélgessünk. Hogy minden egyes kapcsolatunk és minden egyes mozdulatunk már valamilyen haszonkategóriába tartozik. A mindennapi életünk már csak olyan feltételek között zajlik, ami hasznos, ami használ, amiről valamit várhatunk, és csak úgy, szabadon, lehet, hogy már nem tudunk lenni. Mert hogy ez az ünnep erre hív, hogy mindenfajta kényszer nélkül Istennel kapcsolatban lenni. Azt is mondhatnám, hogy önmagunkkal kapcsolatban lenni. Önmagunk lényegével kapcsolatban lenni. Önmagunk lényegét vétjük el. És az Isten tisztelet nem ilyen hely, ahol jó lenni, ha a Bibliát nem jó olvasni, akkor azt nem érdemes csinálni. Az örömünnep, az elegedettség, ez az üdvösség, ez az Isten országának a lényege. Annyira nem tudják elviselni a meghívottak, annyira belevasznak a hétköznapjaikba, hogy még megjelenik ebben a történetben az ő részükről az agresszió is, a durvaság is. Durván megverték a szolgákat. Na ez aztán triplán érthetetlen. Hívnak valakiket egy vendégségbe, és akkor megverik a szolgát. Hová fajultunk? Hová fajultak ezek az emberek? A nem törődömségtől az agresszióig terjed a reakció. A szeretettel szemben, az együttléttel szemben. Szinte már várjuk, hogy történjen már végre valami, mert ez tűrhetetlen. Mi az olvasókban ott van az indulat, és hú, megkönnyebbülés olvasni azt, hogy jön a király a seregeivel, és elpusztítja ezeket az alávalókat. Vajon tényleg Jézus ezt így gondolta? Vagy ezt Máté gondolta így, meg mi gondoljuk így. Ha arra gondolunk, hogy mi lett a történetnek a vége, már úgy Jézus történetének a vége, akkor ott nem a pusztulást látjuk. És nem az emberek feletti ítéletet, hanem azt látjuk, hogy Isten szeretete és irgalma elmegy a halálig értünk. Gyanítom, hogy itt Máté indulatáról van szó ebben a szövegben, és a mi indulatunkról, és ez egyáltalán nem baj. Mert a Szentírás attól hiteles, attól isteni és emberi, hogy a mi emberi indulataink megjelenhetnek. Az agresszióra az emberi válasz a viszont agresszió. De Jézus valami más utat jár. És ismét felsejlik a példázatból ez a másik út. Jól van, ha nem jöttek ezek, akkor menjenek ki a szolgák az út végére. A kereszt utak itt azt jelenti, hogy odáig menjetek, ahol az utak véget érnek. Ami már egészen a peremen van. És onnan hívjatok be mindenkit. Mindenkit. És a szolgák teljesítik is jókat és gonoszokat egyaránt. Ismét a befogadás képe. Nincs válogatás, jöhet mindenki. Nem azért, mert jó, nem azért, mert rossz, hanem mert mindenki számára ott van a lehetőség. Mindenkit hív, és mindenkit egybe gyűjt. Sok ilyen példázat van. A nagy halfogás példázata. Minden halat kifog a háló. Mindenkit egybe gyűjt. És a búza és a konkolynak is együtt kell nőnie, a jónak és a rossznak. Nem tiszte a szolgáknak, nem tisztünk nekünk, hogy folyton ítélkezzünk arról, hogy ki a jó és ki a rossz. Az tisztünk lehet, hogy a meghívás erre a mennyegzőre, erre a lakodalomra vonzó legyen. És aztán ismét megint egy érthetetlen kép. Jön a gazda, szétnéz ezen a lakomán, és ott van valaki, aki nem a díszruhába van öltözve, nem az ünnephez méltó ruhában van öltözve, és ismét megjelenik egy erőszakos kép, a külső sötétségre rettetik. Szintén érthetetlen kép, és én nem is tudom megmagyarázni, csak azt tudom elmondani, hogy mit tudok, mit értek belőle, vagy hogyan tudom ezt érteni. Azt gondolom, hogy ha együtt vagyunk, akkor fontos, hogy a szívünk ünnepi díszbe öltözzön. Ha olvastuk az Exupérynek a Kis Herceg című kis könyvét, meséjét, akkor tudjuk, hogy a róka mennyire kéri a herceget, hogy mondja meg, hogy mikor jön, hogy ő ünnepbe tudja öltöztetni a szívét. Egy élethelyzethez, egy ünnephez föl kell öltöznünk. Ünnepbe kell öltöztetni a szívünket. Ha nem úgy vagyunk ott, akkor kirekesztjük magunkat az ünnepből. Lehet gyönyörű az asztal, lehetnek jók az ételek, lehet remek a társaság, és barátságos szeretettel teli, de ha nem öltöztettem a szívemet ünneplőbe, akkor kívül rekedek az egészen. És az tényleg olyan, mint a sírás és a fogcsikorgatás. De Jézus nem ezt akarja. Ezért szól újból és újból ezekből a példázatokból felénk a meghívás. Hiszem, hogy ezek a példázatok nem a kizárás, nem a kirekesztés, hanem a befogadás és a meghívás példázatai, amiből mi tudjuk magunkat kizárni és kirekeszteni. Adja Isten, hogy ne így legyen. Amen.